hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, ez a hétvégi menetrend. Az első fél órában ma a Reggeli Monitor hírelemző műsorunk beszélgetéseiből hallgathatnak meg egy válogatást. Ezután fenntarthatósági műsorunkkal folytatjuk, amit a Trend FM kulturális magazinja a Kapcsolódjunk követ. Most pedig Reggeli Monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy halottja és 18 sérültje volt annak a múlt vasárnapi tömegbalesetnek, ami az M7-es autópályán történt a Velencei tónál. A balesetekben egy autóbusz, kamionok, kisteherautók és személygépkocsik is érintettek voltak. A rendőrség összesítése szerint 40 autó lehetett érintett a balesetekben. Emiatt erre az esetre a biztosítók speciális káralapja nagyon rövid időn belül megkezdi a kártalanítást. Mivel a tömegbaleset okainak a felderítése akár hónapokat vagy éveket is igénybe vehet, csak utólag számíthat anyagi felelősségre vonásra az az autós, aki esetleg a tömegbalesetért okolható. A baleset helyszínétől körülbelül 3 kilométerre égett egy állattartó telep, ennek a füstje keveredhetett a köddel. Szinte kísérteties a hasonlóság a mostani baleset részletei és a tavalyi porvihar miatt kialakult katasztrófa okai között. Sáfrány Iriszt, a JOG 365 ügyvédjét Lakatos László kérdezte.
Több baleset is történt a sűrű ködben az M7-esen a hétvégén. Rengeteg autó ütközött az autópálya mindkét oldalán, illetve személyi sérülés, sőt haláleset is történt. Ez borzasztó, amikor ennyi autó ütközik, mert még azt se lehet tudni, hogy ki felel miért, és ugye hát itt a biztosítónak is be kell jelenteni egy csomó dolgot. Mit lehet ilyenkor kezdeni? Mi a teendő egyáltalán egy ilyen helyzetben a helyszínen, mondjuk jogi szempontból? Túl azon, hogy megpróbálunk életet menteni, ha tudunk.
Igen, nyilván ez egy nagyon speciális helyzet, azt mindenképpen le kell szögezni, hogyha bármikor ilyen helyzetbe kerülnénk, mint ami most az M7-es autópályán vasárnap reggel történt, akkor az első és legfontosabb az, hogy biztonságban leparkoljuk a gépjárművünket, lehetőleg ugye a leállósávba, hogyha még valaki az autópályán halad, akkor ne az autópályán álljunk meg, hanem a leállósávba, és senki nem maradjon a gépjárművébe, hanem ki kell szállni a gépjárműből, és a falakorlát túloldalára átmenni, mert az is veszélyforrás lehet, hogy egyáltalán a gépjárművünkben maradunk. Nyilván vannak ilyen esetek, amikor tömegszerencsétlenség történik. Ha jól tudom, akkor itt egy állattartó telep volt az, amelyik égett, és így a köd, valamint a füst keveredése okozta ezt a balesetet, hogy olyan látási viszonyok alakultak ki az autópályánál, ami ezt a balesetet eredményezte. Nyilván, hogy ilyen látási viszonyok mellett baleset áldozatai leszünk, akkor alapesetben ilyenkor a sofőrök ugye ezt a kék-sárga baleseti bejelentő lapot szokták kitölteni. Ha valamelyik fél elismeri a felelősségét, akkor egyértelműen annak a félnek a felelősségbiztosítója lesz az, aki majd a kárt megtéríti. Na most jelen helyzetben ugye erre nem volt lehetőség, mert itt, ha jól tudom, körülbelül 40 autó tört össze. Ugye ilyenkor arra nincsen lehetőség, hogy a sofőrök kiszálljanak és elkezdenek egymással egyezkedni.
Mert ugye ilyenkor az is kérdéses, hogy az egy alapszabály, hogy aki hátulról jön, mindig az a hibás, mert nem tartott a követési távolságot, na de ilyen helyzetben ez gondolom borul, meg hát a második, harmadik, negyedik, ötödik, stb. Autó már aztán végképp úgy száll bele a többiekbe, hogy sokszor, ha megáll valaki, őt lökik bele az előtte lévőbe. Itt persze, egyáltalán lehet majd felelős?
Lesz valószínűleg. Ezt azért le kell szögezni. Ilyen esetekben az van, hogy a rendőrség kimegy a helyszínre, és elkezdi felvenni ugye a nyomokat, amikből majd szakértők megállapítják, hogy adott esetben ki lesz a felelős. Na most azt tudni kell, hogy nyilván, hogyha 40 gépjármű összeszalad az autópályán, akkor nem ott helyben a gépjárművek sofőrjei fogják egymás között lerendezni azt, hogy akkor most ki volt a felelős a balesetben. Viszont egy ilyen szakértői vizsgálatnak az eredménye, hogy végesetben is kik voltak a felelősök a balesetnek a bekövetkeztében, ez akár évek nyomozási munkájának az eredménye is lehet. Amit tudni kell, hogy a hazai biztosítók közössége 10 éve önkéntesen létrehozott egy ilyen tömeges kárrendezési szabályozást. Ez kifejezetten tömegbalesetek esetére lett kitalálva, ahol az érintett járműveknek a száma eléri vagy meghaladja a 20 darabot, ott létrehoztak egy közös hozzájárulással egy kártalanítási alapot. Ilyenkor a biztosítók nem várják meg a hivatalos vizsgálatok végét, hanem az ügyfelek érdekében megkezdik a kárrendezést. A Mobi szokott tájékoztatást adni az ilyen nagyobb tömegbalesetek után, de mindenki megkeresheti ezzel kapcsolatban a saját felelősségbiztosítóját, hogy erre lehetőség van ilyenkor. Például egy évvel ezelőtt ugye ugyanígy volt egy ilyen hatalmas homokvihar, amikor szintén rengeteg autó ment egymásba, akkor ha jól emlékszem az M1-es autópályán, ott ugyanígy a Mobis kiadott egy közleményt, felvették a kapcsolatot az érintettekkel, és több tízmilliós nagyságrendű előleget fizettek ki a gépjármű üzemben tartójának meg tulajdonosainak. Ilyen esetben ugye a gépjárműben bekövetkezett károkra és a személyi sérülésekre vonatkozik maga az előleg, valamint a kaszkó önrészeket is előlegként adott esetben le lehet hízni.
Tehát akkor a saját felelősség biztosítónk fizet számunkra?
Van egy kártalanítási alap, amit a Mobis kezel, és ebből kerül lehívásra, de igen, magát a kárfelmérést ilyenkor általában a saját felelősség biztosító elvégzi.
Na most mi a teendőnk ilyenkor? Gondolom azonnal vagy rövid időn belül értesíteni kell a biztosítónkat arról, hogy kár érte az autót, és hogy szeretnénk valami kártérítést kapni. Mi a legelső teendő?
Hát a legelső teendő az az, hogy bejelentjük a biztosítónak. Erről biztos, hogy a Mobis is fog kiadni közleményt egy újabb ilyen nagyobb tömegbaleset esetén. Egy évvel ezelőtt az volt az eljárási rend, hogy mindenki a saját felelősség biztosítójának vagy a Mobisnak bejelentette azt, hogy káresemény történt. 90 napon belül megtörténtek a kárfelmérések, ugye a gépjárművek tekintetében, meg be lehetett adni ugye az összes dokumentációt, hogy valaki elment árajánlatot kérni, stb. És elindultak az előleg kifizetések. Ami viszont nagyon fontos, hogy ez egy előleg, mivel ugye itt a nyomozás fog folyni a következő X időben, amíg a rendőrség ki nem találja, hogy igazából ki vagy kik voltak a felelősök a baleset bekövetkeztében, és könnyen lehet az, hogy utóbb kiderül, hogy valamelyik sofőr, aki igényelt ilyen előleget, egyébként felelős volt a balesetben, akkor ezt az összeget vissza kell fizetnie.
Ugye itt kétféle biztosítotti kör van. Ugye az egyik a kötelező, ami jó eséllyel mindenkinek van kötelezője, és ott, ha nem vagyok felelős a baleset kialakulásában, akkor ezt majd a végén megállapítják, és akkor az előleg az végül is a végső biztosítási összeg lesz. Viszont akinek kaszkója van, ugye ott a kaszkó, az gondolom, hogy automatikusan megtéríti az összes kárt, és azt majd a biztosítók egymás között elintézik, hogy az illető felelős volt-e, vagy nem.
Igen, viszont ugye a kaszkónál is van önrész, ami általában van egy meghatározott összeg, 100-200 ezer forint, vagy a kifizetett összege egy bizonyos százaléka, amit ugye a kaszkónál be kell fizetnie a károsultnak a kaszkó biztosítója részébe, és ez az előleg, ez felhasználható a kaszkó önrész megtérítése.
Ez a térítés innentől kezdve akkor viszonylag hamar meg is érkezik a károsultaknak, mert ugye vannak olyan autók, amelyek használhatatlanra törtek, tehát azokat érdemes minél előbb megjavítatni.
Alapvetően igen, nyilván a biztosító fogja kiküldeni a szemlére a szakértőket, vagy megmondani, hogy hova vigyék az autót szemlézésre, de nyilván ez valahol a károsultakon is múlik, hogy mennyi idő az, amíg a biztosítók által bekért dokumentációt milyen gyorsan szolgáltatják, de nem szokott annyira elhúzódni. Általában 90 napon belül fel szokták venni az összes dokumentumot, meg az összes olyan adatot, ami szükséges a kárrendezéshez, és akkor az előlegre a biztosító ad egy ajánlatot. Utána azt, hogy ezt elfogadja a károsult, vagy nem fogadja el, az már megint egy másik kérdés.
Az elmúlt percekben Sáfrány Iriszt, a Jog 365 ügyvédjét hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A korábbi gyakorlattól eltérően idén az Európai Központi Bank megelőzheti az amerikai jegybankot a kamatcsökkentések elkezdésével, ezt mondta az Eiben Föhr stratégiai tanácsadója. Az euróövezeti országok ugyanis jóval széttagoltabbak, a déli államoknak óriási terhet jelent a magas kamatkörnyezet szemben az északiakkal. Összességében az idei évi előrejelzések az amerikai dollár erősödése és ezáltal a forint gyengülése irányába mutatnak, amire a hazai vállalkozásoknak is fel kell készülniük az üzleti tervezésnél. Henrik Gergellyel Imre Lőrinc beszélgetett.
Egy korábbi interjúban itt a Trend FM-en említette, hogy a globális gazdasági bizonytalanságok miatt az idén még inkább meg fog ugrani a kereslet a különböző kockázatkezelési megoldások iránt. Ugye kiemelhetjük ebből a körből a határidős ügyleteket, a deviza árfolyam ingadozások hatásait ezzel az opcióval, ezzel az eszközzel tudják kivédeni, vagy megpróbálni kivédeni a vállalatok. Frissítették 2024-es devizapiaci előrejelzésüket, és hát, hogyha már itt említettem a deviza árfolyam ingadozásokat, ugye ezekre stabilan minden évben lehet természetesen számolni. Az viszont mennyire nevezhető egy idejévre vonatkozó specifikumnak, hogy hát bizony ebben az évben a legkereskedettebb devizák árfolyam mozgását egyértelműen a jegybanki kamatcsökkentések határozhatják meg leginkább.
Egyértelműen mondhatjuk ezt, hiszen a mai monetáris politikai helyzetben ez a mozgatórugó, tehát a 2023-as év gazdasági viszontagságai között azt láthattuk, hogy az egyetlen igazán hatásos fegyver a kamatemelések voltak. Ezt talán minden nagy fejlett hatalomnál el tudjuk mondani, hogy ez meg is történt Európában, Amerikában, de itt Európán belül a feltörekvő országok között is. Viszont van egy nagyon különleges, stabil pontja a világnak, ez pedig Japán, ahol a hagyományokat nagyon tisztelik. És történt ott egy jegybanki elnökváltás, és a szokásoknak megfelelően tiszteletben tartják az elődőknek a saját stratégiáját. Tehát ott úgy működik a maga monetáris politika, hogy megvizsgálják, hogy mit csinált az előd, hogyan csinálta az előd, mire fektette a fő hangsúlyt, megnézik, hogy ez az adott évben hogyan működik, és abban az esetben, hogyha látják, hogy változtatni kell valamin, akkor ezt megteszik. Mivel az elődök az előző években nem változtattak a kamatokon.
Ugye, bocsánat, hogy közbevágok, Japánt az ultralaza monetáris politikáról ismerjük leginkább.
Japánt mindenféleképpen erről lehet ismerni, és nyilván egy fejlett gazdasági hatalomról beszélünk, ahol nagyon sok tényező szerepet játszik, viszont olyan erővel rendelkeznek, ahol tényleg nem kellett ilyen eszközökhöz nyúlni. Viszont ezt láthatjuk, hogy magas kockázatokat is hordozhatott magával, hiszen egy deflálódáshoz vezetett. Tehát maga a pénznek az értéke folyamatában csökkent, és a hiperinfláció az mai napig egyébként egy nagyon nagy veszély. Viszont az exportpiacokat ezzel tudják mozgatni, ami nagyon fontos a gazdaság számára, hiszen amit láthatjuk, az ugye azért az európai és amerikai piacokon is rengeteg japán termékkel találkozhatunk.
Tehát akkor gyakorlatilag itt ellentétes hatásokat láthatunk, ugye az exportpiacok bővítése érdekében akkor megfelelő a gyengébb jen, viszont az inflációs kockázatok meg már olyan nagyok, hogy kicsit ezt is át kell majd gondolni, ezt az exportpiaci stratégiát?
Én nem gondolom, hogy át fogják valaha is gondolni ezt az exportpiaci stratégiát, hiszen ez a fő mozgatórugója a japán gazdaságnak. Nagyon kevés az adósság, tehát ezek miatt ők folyamatában alacsonyan tarthatják a kamatokat, hiszen nem ebből tartja el a gazdaság saját magát. Nagyon erős cashflow-val rendelkeznek a japán cégek, tehát mindenhol láthatjuk, hogy a likviditás nagyon-nagyon jelen van. És alapvetően a monetáris politikának is ez az egyik alapja, a devizatartalékok Japánban is. A legnagyobb dollár tartalékkal egyébként Japán rendelkezik a világon a mai napig.
És egyébként a Japán jen szerepe a globális devizapiacon, a globális ügyleteket tekintve mennyire jelentős, hol helyezkedik el mondjuk egy képzeletbeli rangsorban?
Én azt gondolnám, hogy egy képzeletbeli rangsoron egy harmadik, negyedik helyre tenném egyébként. Mind spekulatív szempontból, mind pedig gazdasági szempontból egy nagyon fontos szereplőről van szó. Viszont pont ezeken a szinteken én azt mondom, az előző évben nagyon kockázatos volt bármilyen hosszú távú pozíciót felvenni. Tehát azt láthattuk, hogy a piac elsőképpen sortolta, legfőképp sortolta.
Tehát akkor Japánban idén is maradhat ez az alacsony kamatkörnyezet.
Nem számítunk változásra.
Mi a helyzet viszont, szóba került az Amerikai Egyesült Államok a dollár kapcsán, mi a helyzet a világ túloldalán, ugye a Fed által most tartott kamatszint azért magasnak tűnik, és hát nagyon sokan várják ennek a csökkenését, viszont azt látjuk, hogy nem folytja meg olyan mértékben a gazdaságot, ahogy arra akár a Fed döntéshozók spekulálhattak, szóval az is lehet, hogy idén sokáig úgymond megmarad ez a magas kamatszint, amihez mégis jól alkalmazkodott a piac meg a gazdaság?
Én azt gondolom, Amerika tud olyan számokat produkálni a mai napig, és olyan gazdasági helyzetet tud fenntartani, főleg az egysége miatt, amit Európa nem tud fenntartani. Mind a két hatalom esetében, az EU, illetve Amerika esetében is a nyárig nem nagyon számítunk változásokra, hiszen mindenkinek nagyon előnyösek a magas kamatok. Mi úgy érezzük, hogy nincsen reál értékén például az euró-dollárnak az értéke. Tehát még most is egy picit túlértékelt, túlságosan magas a jelenlegi európai német gazdasági számokhoz képest. A múlt heti IFO index alapján, ami a német hangulatindex, német gazdasági vezetők hangulatát fejezi ki, ott is láthattuk, hogy az előzetes értékelésekhez képest alacsonyabb számok jöttek ki, ami azt jelenti, hogy a német gazdaságba vetett hit is folyamatában csökken. Ezzel ellentétben Amerika folyamatosan olyan számokat képes produkálni, ami meglepi a piacot, és ezáltal egy olyan erős és masszív gazdaságnak a tüneteit produkálja, ami hosszú távon az ő oldalára, az ő malmára hajtja a vizet. Mi azt gondoljuk, hogy ez fenn is marad hosszabb távon ez a stratégia, és Amerikának nincsen semmi olyan eszköz a kezébe, ami azt mondaná, hogy sürgetnie kellene ezeket a kamatvágásokat. Míg, ha Európát megnézzük, egy nagyon szétszabdalt gazdaságról beszélünk. Tehát el kell választanunk Dél-Európát, el kell választanunk a nem euró alapú országokat, ahol szintén például akár Magyarország nagyon erős az eurónak a befolyása. A déli államoknál régóta sürgetik a kamatvágásokat, hiszen ez rengeteg költséget ró az országokra. Az olasz kollégákkal akár beszélgetve, ők is megerősítették nekünk többször, hogy a cégek rendkívül nehéz pozícióban vannak, hiszen ott is egy exportgazdaságról is beszélünk, viszont az import tevékenység is magas. Kisebb likviditással dolgoznak ezek a cégek, tehát kitettek a hiteleknek, és ezek a hitelek viszont feleszik a profitot ezeknél a cégeknél.
Viszont sor minta alapján azt láthatjuk, hogy a Fed hamarabb határoz akár kamat emelésről, akár kamat csökkentésről, mint az Európai Központi Bank. Ez fordulhat ebben az évben?
Mindenképpen. Én azt gondolom, igen. Sokkal égetőbb a helyzet Európában, sokkal égetőbb megnéznünk azokat a pontokat, amik alapján ezek egy szétszabdalt gazdaságnak a helyzetét egyben lehet tartani. És ez a legfontosabb, hogy közös nevező ponton legyenek az adott ország bankárjai, jegybanki elemzői, míg Amerikában ugye ez alapvetően központosítva van, és egy adott nagy gazdasági hatalomról beszélünk, ahol ilyen téren, és ezt most idézőjelek között mondom, de sokkal egyszerűbb döntéseket hozni.
Summa summarum, dollár erősödés van kinézőben ebben az évben?
Mondhatjuk ezt így, hogy dollár erősödést várunk, de alapjaiban véve biztos, hogy nem euró erősödést.
A forint szempontjából a dollár erősödés az sokszor nem jó ómen.
A legtöbbször nem jó ómen. Itt megint azt kell megvizsgálnunk, hogy kinek milyen hatása lesz. Mivel egy magas bétájú devizáról beszélünk a forint esetében, ez azt jelenti, hogy az euró dollárnak a mozgását leköveti a forint mozgása. Itt két szenáriót szoktunk felvázolni a szereplők részére. Az egyik az, hogy ki milyen kitettségben dolgozik, dollár vagy euró. Euró esetében nyilván itt egy alapvető gyengülési státuszról beszélünk, viszont sokkal nagyobb kockázatot rejt magában a dollár, hiszen ez a mozgás az adott esetben akár kétszeres mértékű is lehet. És ezeket láttuk is. Elég csak visszagondolni a 2022-es év csúcspontjára, amikor is 430-as euró mellett 450-es dollárról beszéltünk, viszont sokkal hamarabb visszakorrigáltunk.
A hazai vállalkozások, KKV-k üzleti stratégiai tervezése ebben az évben valamivel könnyebb lesz, nehezebb lesz az elmúlt időszakhoz viszonyítva, hogyan lehet látni ezt a kérdést, mit mondanak a vállalatok?
Ez egy nagyon komplex kérdés megint, és itt a piaci kitettség az, ami elsősorban meghatározza az ő oldalukon is, hogy könnyebb vagy nehezebb évről fogunk beszélni. A forint tekintetében én azt mondom, hogy nagyon nehéz prognózisokat hozni. Azok a cégek, akik alapvetően forint bevétellel rendelkeznek, szinte csak és kizárólag a határidő stratégiák tudom ajánlani, hiszen nem látjuk előre azt, hogy mi fog történni a forinttal.
Fixálni kell akkor gyakorlatilag.
Szerintünk ez rejti a legkevesebb kockázatot magában. Ebben is van ugyanúgy kockázat, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a legjobb döntés. Mindenki a piacsal tud menni, viszont hogyha valaki hiteles szeretne maradni a piacon, valószínűleg ez a legjobb megoldás. Nagyon sok nagy elemzőház, illetve bank is 400 fölötti eurót prognosztizál az év végére, és ez az, amivel tisztában kell lenni talán a cégeknek, hogy ez a legnagyobb veszély, ami az ő számukra jöhet. Viszont a másik oldalon, hogyha valaki exportpiacra termel, a kamatok még mindig vonzók, bár kétségtelenül már nem annyira, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, de még mindig nagyon jó termékeket, illetve pozíciókat lehet a pénzügyi szolgáltatók palettáján találni.
Az iBen First stratégiai tanácsadóját, Henrik Gergelyt hallották. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, majd folytatjuk további beszélgetésekkel, és egy fenntartható gazda ossza meg a regeneratív szemlélettel kapcsolatos tapasztalatait.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.